Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin. Tehát Katona Csaba történésszel, az Anna Bálról beszélgettünk, Anna Bálokról egyébként, mert hogy hamarosan megjelenik egy könyve, Anna Bál, az Anna Bál története címmel, és arról volt szó épp az imént, hogy hogy alakult az, hogy Balatonfüred lett a híres Anna Bál, amikor ez végül is egy nagyon elterjedt dolog volt.
Hát ez igazából tényleg a 20. század második felének a propagandája hozta magával, hogy az Anna Bál, Anna Bál levált, meg azért is, mert máshol nem élesztetik újra. De az Ákonyi Ferencnek itt tényleg múlhatatlan érdemei vannak, és igazából tényleg sikerült neki meghonosítani egy olyan hagyományt, ami valamilyen mértékig visszanyúlik a 19. század báli hagyományaihoz, de igazából ezek a klasszikus tradíciók, amiket nagyon sokan 19. századinak gondolnak, nyitó tánc palotással, vagy hogy aranyalmát kap a bál királynő, ezek nem ennyire egyértelműek. Palotásról nem tudunk a 19. században. Az aranyalma az egy nagyon érdekes történet. 1861-ben már választotta a bál királynőt Huszár Etelka személyében, ő Madách Imre unokahúga, nem mellesleg, és természetesen sikerült ezen rögtön összeveszni, hogy nem is ő volt a legszebb lány, tehát azért a hagyományok ilyen értelemben is jelentkeznek. Egy évvel később, 1862-ben egy Kozma Irma nevű erdélyi hölgyet választottak meg, na ő kap először aranyalmát. És meglehetősen sajátos módon már akkor arról cikkeztek, hogy ez az aranyalma ez Eri szalmájává fog válni, mert viszályt fog szítani, hogy egy lányt kiválasztunk hazánk gyönyörű hölgykoszorújából. Szított is viszályt, szinte heckampány indult Kozma Irma ellen, megjelent olyan írás, ahol annyit írtak, hogy na a császárfürdői Annabálon volt egy hölgy, aki hát meglehetősen bárdolatlan módon nem vette le a kalapját tánc közben, na de hiszen akit Füreden egyszer megválasztottak aranyalmás szépségnek, az azt gondolja, hogy ezt megengedheti magáról. Teljesen egyértelmű róla volt szó. Pont a mai napon kaptam meg a kolozsvári levéltárból Kozma Irma és két testvére levelezését, ahol érintik a 1862. évi választást, még nem volt időm belenézni, de azt gondolom, hogy ez azért fog új dolgokat hozni.
Ez nekünk fontos, hogy elmondtad, mert pont a források, amiket én láttam, nyilván az ilyen hozzá, például a Wikipédia forrás is ehhez hasonló, amit érdemes ilyen javítani ezek szerint, mert akkor az első az 1861-es volt, amikor választottak bál királynőt, és a Kozma Irma pedig az első volt, aki aranyalmát kapott.
Így van, 62-ben.
Mert ott ugye ő rá hivatkoznak, mint első bál királynő.
Stint, tehát akkor... az aranyalma miatt.
És ja, értem.
És ugye az aranyalmás hagyományt aztán majd valamikor a 60-as években éreztik, ugye már mint 100 évvel később természetesen. Egyébként nagyon gyér a források száma a korai időszakot tekintve, tehát 1836-ban említi a naplójában Veselényi Miklós, hogy részt vesz a Anna Bálon. Ugyancsak említi Madarász László, a reformkor hosszú életű politikusa, és innentől kezdve aztán még mindig csak kevés forrásról beszéltünk. Egy érintőleg Széchenyi István, Slakta Etelka, a Soproni Leánzó jóval hosszabban ír róla, de igazából ugye az 50-es, 60-as évektől jönnek tömegével a források. És egy kicsit rátérünk a gasztronómiára, van egy nagyon érdekes történeti forrás. 1850-es évek elején született meg ez a nyomtatott forrás, illetve részben nyomtatott, részben kézírásos forrás. Azért mondom így, hogy 1850-es évek, mert csak annyi van, hogy Böfüred ám, és 185, de már ugye az évszám hiányzik. Tehát, hogy ez most 1, 2, 3, 4 melyik évre vonatkozik, jó Isten tudja. Na és következő a helyzet. Ez egy étlap, azt mondja, hogy étel és borjegyzék füredi vendéglőben, ebédek és vacsorák előre megrendelés után tetszés szerint. Tehát ez egy étlap, és két nyelven kommunikálják ezt, ugye magyarul meg németül. Megint szeretném azt jelezni, hogy nem azért volt ez benne németül, mert minden áron akarták nyomni a magyar nyelvet, hanem a német azt a szerepet töltötte be ebben az időszakban, amit ma az angol.
Igen, a lingua franca volt.
Hát pontosan így van.
Ugye koiné görög ugye akkor, amikor a római birodalom létezett.
Pontosan erről van szó. Ugye Niederhauser Emil kedves tanárom, aki pozsonyi születésű Pressburger bürger volt, és németül, szlovákul, magyarul egyformán beszélt, meg azon kívül még legalább 10 nyelvet, de ezt a hármat von Haus-Haus hozta. Neki volt egyszer egy elképesztően jó meghatározása. Azt mondta, hogy ma már nem igaz, de nagyon sokáig igaz volt, hogy Közép-Kelet-Európa az a része a világnak, ahol az emberek nem tanulnak németül, hanem tudnak. Ez egy nagyon szép plastikus megfogalmazás volt. Na, de nézzük, hogy néz ki ez az étlap. Azért érdekes ez, mert a nagy vendéglőse, Mayer Antal úr hirdette ezt meg, itt az előbb említettem Oberhauser Jánost. Mayer Antal az 50-es évek elején tőle veszi át a nagy vendéglő bérletét. Vannak aztán még jeles bérlői a vendéglőnek, de most majd mondjuk Mayer Antalnál. Bizonyos részei ennek az étlapnak nyomtatottak, és a különféle ételek típusokat adja meg két nyelven, tehát idézem, leves, zuppen, mellékétel, assiett, marhahús, rindfleisch, tojásétel, eierspízen, főzelék, gemüze, tészta nevű, mehlspeisen, nem sorolom végig, ez két nyelven van. Ellenben alatta nyomtatva, már a konkrét ételek, azok már csak németül találhatóak meg. És akkor mi az, ami még kiderül számunkra, ha jól megnézzük, hogy Például a becsináltak, eingemachte, ott nincs beírva konkrétan, hogy nyomtatva, hanem kézzel írták be, hogy éppen mire kerül sor, ugyanez igaz a tésztaneműekre, és az árakat is kézzel írták be, következésképpen a pénz lehető mozorgottabban.
Igen, ezt akartam mondani pont, hogy ha ez ki volt nyomtatva, akkor a nyomdaköltség az ugye az egy dolog, és utána stint. Onnantól kezdve változtatni rajta könnyű, hogyha kézzel írják be egyrészt, másrészt így, de mikor, tehát mondtad az elején, hogy...
1850-es évek eleje.
50-es évek eleje. Ha? Tehát akkor már a pénzmozgás, alapanyagbeszerzés már játszott az, hogy hát lehet, hogy most ezt egy kicsit fölfele kell sorófolni.
Abszolút. Na, és akkor nézzük meg, hogy mik fordulnak elő itt konkrétan. Tehát sajt kéze, Emmentaler, csak egy példa, amit kínál sajt, ugye Emmentali sajtól ma is találkozhattunk. De például itt vannak, hogy vadhúsok, például házem, Schwarzwild, Wildente, Réphún, tehát gyönyörűen lehet sorolni, hogy minden fordul elő németül, ezeket nem nagyon kell, ugye ékes német nyelvtudásról le tudjuk fordítani. Sült, Bratem, Brathún, sült csirke, tehát ez megint csak nincs nehéz dolgunk. A halak között szerepelnek ilyenek, hogy fogas, mit Butter und Erdapfel. Tehát a fogas szó az magyarul szerepül természetesen. Karpfenge Backen. Tehát,
remélem SCH-val van.
A fogas kivételesen nem. Az kivételesen nem. De
például... valaki beírta, aki nem tudta, hogy hogyan legyen a fogasnak a német fordítása.
De például a melléképeknél, vagy az előétel ilyenek vannak. Szalámi veronéze. Fogas mit aspik. Kaviár mit limonáde. Na ugye nagyon szép dolgok vannak itt, hogyha megnézzük. Tojásételek. Omlet mit champignons kell fordítani.
Nagyon jó. Egyébként akár ma is megállná a helyét.
Pontosan ez a lényeg benne, és akkor most kicsit kacsincsunk ki. Természetesen vannak fagylaltok is, fagylalt neműek, gyönyörű szépen megírva, Gelies und Cremes, így szerepel itt. Jelzem, a reformkorban népszerű elnevezése volt a fagylaltnak a jeges nyalat, ami lehet, hogy nem véletlenül veszett ki, mert elképzeltem, hogy bemegyek egy cukrászdába, két jeges nyalat lesz egy a hölgynek, egy nekem, tehát.
Nem hangzik rosszul, igen.
Na de térjünk rá az italokra. Kérem szépen, kínálnak külön tételként rajnai borokat, spanyol muskotályokat, pesgőket, aszúszőlőborokat, vörösborokat és fehérborokat. És akkor ilyenekkel lehet találkozni egyébek mellett, hogy például somlói, ez ugye a fehérborok között szerepel, mint nacionálweine, tehát ugye nem ám akárhogy. Aztán bombadocsonyi űrmös, így szintén a magyar borok között, aszúszőlőborok között megtaláljuk a tokait, különféle formákban, de van muszkátlunel, van malaga, van aliszet, van madeira, van herez. Tehát azért ez,
ami ugye hát ez elég jól hangzik, ugye, és ráadásul nagyon tetszik nekem az űrmös, amit behoztál, ami természetesen a vermutnak a magyar verziója, vagy a magyar fordítása. Maga a szó a vermut is egyébként, és az űrmös az egyébként rokon, tehát hogy így valamiféle nyelvtani rokonságban van egymással, de az tényleg érdekes, hogy egy nagyon jó kis európai bor szortimentet mutat be. Most azon gondolkodtam, hogy mi a csodát jelenthet a spanyol muskotáj, mert hogy az nem annyira...
Mondok néhány tételt. Sherry, Malaga, Madeira, Muscatlunel, ezt a négyet kínálják.
Muscatlunel, igen.
Tehát alapvetően azt gondolom, hogy ez a spanyol muskotáj, ezek az édesebb fehérborokat jelentette.
Valószínűleg
annak
alapján, igen.
Amit felsorolnak. De például a pesgők között lazán szerepel a Krikó, a Réderer, tehát azt kell mondjam, hogy ez egy elég jól összeállított étlap. Miért érdekes ez számunkra? Tekintettel arra, hogy Mayer Antal volt az 50-es években a rendezője a Balatonfüredi Annabálnak, nagy valószínűséggel feltételezhetjük azt, hogy az a kínálat, amit a bálon résztvevők fogyasztottak, az nem állhatott messze ettől. És ugye azért érdekes, mert láthatjuk, hogy ez az étlap, ez, ahogy te is mondtad az előbb, ez igazából megállná a helyét ma is. Tehát, hogy mit tudom én, most én azt mondom.
Sőt, megkockáztatom, hogy ilyen szortiment az nem bárhol van, akár Budapesten sem. Tehát azért, ahol mondjuk, mit tudom én, végig lehet nézni az erősített borokat, akár Heresztől, és ilyen szortimentet, az ritka szerintem.
És ha jól emlékszem, a Hereszt még X-el írták, tehát.
Ó, hát akkor tökéletesen.
Klasszikus módon. Ugye ez viszont mutatja azt, hogy Balatonfüred milyen rangú fürdőhely volt. Tehát úgy kell elképzelni, hogy május 15-től szeptember 15-ig tartott az idény, de ebben beleszámítottam a hosszú elő és a hosszú utó idényt is. Július 26 az tényleg az idénynek a főidénynek a záró napja volt. Écsi László, aki Balatonfüreden fürdőbiztos, késő fürdőigazgató volt, döbbenetesen hosszú ideig, 1836-tól 1889-ig, ő többször leírja a naplójában, amit magának vezetett, hogy a főidénynek vége, immáron nem szerződtetjük a Szegedről érkező kiemelkedően jó cigánzenészeket, hanem helyett a jóval olcsóbb tapolcai vagy keszthelyi banda fog mostantól zenélni, mert most már arra is elég a pénzt áldozni, már ők a legfontosabb vendégek elmentek innen.
Nagyon jó, innen folytatjuk az Anna Bál története a témánk, illetve hát annak kapcsán ugye a vendéglátásra és egy nagyon klassz étlapra is kitértünk. Étel és bor jegyzék a balatonfüredi vendéglőben az 1950-es évekből, innen idézett Katona Csaba több mindent, és tényleg itt, hogyha végignézed az édesborokat, akkor a Madeirától kezdve a Herezig minden megtalálható, úgyhogy tényleg jó az étlap. Hamarosan folytatjuk.